Folytatjuk a sportértéket, itt van a stúdióban továbbra is Molnár Gábor, az Azzurri szerkesztője, és olasz futballról beszélgetünk. Az első blogban kicsit elemezgettük a szezon eddigi történéseit, az öt fordulót vettük gyorsan górcső alá, bővebben elemeztük az Intert, meg egy kicsit a Rómáról is hosszabban ejtettünk szót. De hát itt azért az első blogban mondtad is, hogy ejtsünk pár szót, Rafael Leaót külön kiemelted, és akkor az ő kapcsán az egész Milánt ide vehetjük. Fórumokat sokat szoktam olvasgatni, olasz focival kapcsolatos fórumokat, mindig kiemelik, hogy hát igen, hogy a Milánnak mennyire Lukas a jobb oldala, mert ugye Messias, aki egyébként tavaly berobbant BL-ben szerzett góljával a Milánba, de hogy a Milán drukkerek azt mondják a Rossonérik, hogy ő azért nem feltétlenül a hosszú távú megoldás oda a jobb oldalra, és ebben a szezonban is tényleg volt Sassuolo elleni idegenbeli döntetlenjük, majd hogy nem kilátástalan játékkal, vagy nagyon gorra veszélytelen játékkal, de most meg ez a hétvégi Inter elleni derbi, ez nagyon jól sikerült, és ha már Rafael Leao, szerintem ő azért is tudott annyira brillírozni, mert a nyáron levegőben lógott, hogy ő klubot válthat, hogy elmehet a Chelsea-be, a Premier League-be, és szerintem most rendeződött a sorsa, és talán ő is jobban megnyugodott, és akkor most már tudja, hogy mire kell koncentrálnia, arra, mire ez a legjobban ért a góllövéshez, meg a helyzet kialakításhoz.
Egyetértek, Leao kulcs szereplője ennek a Milán sikernek a hétvégén, és hangsúlyozom, hogy tényleg a hétvégi Milán sikernek, mert ahogy te is mondtad, eddig nem csak a mutatóiban, de a mutatott játékában is elmaradt a tőle megszokottól. Egy érdekes adalék, ugye két gólt és egy gólpasszt adott az Inter ellen, erre legutóbb egy bizonyos Andriy Sevcsenko volt képes a városi derbi, még 2001-ben, akkor ugye 6-0-ra nyert a Milán az Inter ellen, hát most az Inter megúszta egy 3-2-es vereséggel. Ő kulcs szereplő, és igen, ahogy említetted, ugye majdnem elment a Chelsea-be, és ez rányomta a bélyegét a szezon első négy fordulójára az ő szempontjából. Viszont végül is megállapodtak, és most ez így csapódott le. Ő nagyon-nagyon elképesztő játékos, és hogyha ajánlhatok valamit a hallgatóknak, akkor nézzék meg a második Inter ellen szerzett gólját, mert
úristen,
úgy hagyta állva a Skriniar, mondjuk nem Skriniar mögötte volt, de mondjuk ott volt Defre és Bastoni vele szembe. Talán...
Ez fantasztikus, hogy egy boka mozdulattal, vagy nem tudom, hogy így a labdát...
Igen, és az a kezdősebesség, az a labda vezetés, Handanov is nem tudott hárítani, mondjuk ő egyre ritkábban tud mostanában, de a két védő otthagyása viszont szerintem párját ritkítja, tehát mondjuk nem biztos, hogy Andriy Sevcsenkóval az aranylabda kapcsán is lesz majd egyszer egy párhuzam, de az biztos, hogy már most kijelenthető, hogy Rafael Leao 23 évesen világklasszis játékos.
És akkor itt van a Napoli még, amely a tipikus Spalletti féle futballt hozza. Róma drukkerként pontosan tudom, hogy hányszor volt, amikor Spalletti irányította a csapatot, és a fél szezont még ott töltötte a Róma a második, első helyen, nagyon közel a bajnoki címhez, aztán a végére sajnos lemaradtam, úgy legtöbbször az Inter mögött abban a periódusban a Róma, és igen, tavaly is az volt, hogy a Napoli nagyon sokáig tényleg bajnoki esélyes volt, a tabella élén is volt jó néhány fordulón keresztül, aztán megint ugye kipukkadt a Spalletti lufi, úgyhogy ezért becsapós ez a jó Napoli kezdés.
Kicsit másképpen közelíteném meg, szerintem, és sokan egyébként az olasz sajtóban is úgy vélekednek, sportsajtóban, hogy Spalletti az egyik legalul értékeltebb, és az egyik legjobban felkészült edző is az olasz bajnokságban, és minden csapatánál ki tudta hozni a maximumot a keretből, és azért az a Róma persze nagyon erős volt, mondjuk szerintem a mostanihoz hasonló erősségűnek mondhatjuk, amelyik a bajnoki címért harcolt az Interrel, de azért az Inter akkor szerintem erősebb volt, azért ugye a Bajnokok Ligája győztes csapatról beszélünk, és aztán az Internél is egy építkezési fázisba tette a csapatot, majd most a Napolinál is azért elég jó munkát végez, és nincs egyszerű dolga, hiszen beszéltünk róla, hogy átalakítás zajlik, és azért egyelőre ezt a lécet is tudja vinni.
Beszéljünk arról, ezt mindenképpen szeretném szóba hozni, hogy vannak Európában top bajnokságok, Premier League, az angol bajnokság, La Liga spanyol, Serie A olasz, aztán Bundesliga német és a Ligue 1 a francia bajnokság, hogy te melyik polcra helyeznéd egy rangsorban jelenleg a Serie A-t erősség alapján?
Ó, hát ez egy nagyon galád kérdés, ha mondhatok ilyet. Nehéz ezt megmondani, nyilván a Premier League kiemelkedik, és az utolsó helyre pedig kérdés nélkül a Ligue 1-t tenném, hiszen ott európai szinten igazi tényező azért csak a Paris Saint-Germain lehetne, vagy erre van predesztinálva, aztán évről évre beletörik a bicskájuk a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába. persze aztán a Lille meg a Monaco szurkolók meg a Marseille-esek ne sértődjenek meg rám. Az olasz bajnokságot valahol ott a második és a negyedik hely közé tenném. Azért a spanyol bajnokságban most a Barcelona is építkezik, a Real Madridnak hát nem kell építkeznie, és azért az Atletico Madrid is elég erős. Legyen akkor a harmadik jelen pillanatban, hiszen a Bundesliga is egy csapatos. Igen, tehát a spanyol telétenném, illetve az angol élvonalat.
Nagyon érdekes, mert nálam egy bajnokságnak mindenféleképpen pozitív értékmérője az, hogy sok csapat esélyes a bajnoki címre. Ilyen értelemben az olasz az egyik legjobb jelenleg Európában, talán a Premier League mellett, bár ott még annál is jobb ilyen értelemben, mert ott meg talán a Manchester City kicsit kimagaslik, tehát hogy Manchester City, Liverpool nem kockáztatunk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy kezülük kerül ki idén a bajnok majd a Premier League-ben. Tehát, hogy egyfelől értékmérő nyilván az, hogy kiegyensúlyozott a bajnokság, és ez az olasz foci mellett szól. Viszont a másik, hogy ugye 2010-ben volt az Inter bajnokok ligája győzelme, azóta nem sok babér termett olasz csapatoknak nemzetközi porondon. Te mit gondolsz, miért nem vagy Olaszországban kevésbé van meg az a szemlélet, hogy legyen egy európai élcsapatunk, és akkor az a források zöméhez hozzájut, a játékosok számára az a legvonzóbb csapat, és mindenki odaigazol, vagy miért lehet ez, hogy nincs egy ilyen olasz társapat, mert például a Ligönben is van egy PSG, amely egyértelműen, hát hogyha nem is nyer BL, de ott van a 8-ban évről évre.
Egyrészt igen, tehát nincs ilyen, mint mondjuk, amit a magyar bajnokságban is látunk, ugye a Ferencváros
igen,
esetében,
ott is abszolút, igen.
Ugye más forrásokból érkeznek a pénzek, de mondjuk a francia bajnokságban ilyen a PSG tényleg. Nincs ilyen törekvés Olaszországban, de azt gondolom, hogy sokáig ez nem is volt probléma. Tehát mondjuk, hogyha a 2000-es évek elejéig visszamegyünk, ugye ott volt egy olyan bajnokok ligája évad, amikor az elődöntőben ott volt a Milán, a Juventus és az Inter, ugye végül a Milán és a Juve játszotta talán minden idők legrosszabb bajnokok ligája fináléját, a Milán győzelmével ért véget ez a meccs. Tehát ez nem volt gond, és azért láttuk, hogy az elmúlt időszakban is, akár ha az elmúlt 10 évet nézzük, a Juventus többször is odaért a bajnokok ligája döntőjébe, az Inter is Európa Liga döntőt játszott, és nem akarok senkit se kiadni, de a Rómával fejezném be, akik pedig az előző szezonban ugye az Európa Konferencia Ligában diadalmaskodtak. Tehát ez nem volt probléma, ami szerintem nagyobb probléma és gátja az olasz bajnokság fejlődésének, talán nem, de mondjuk annak mindenképpen, hogy a Premier League-et utolérje, hogy egészen mások az anyagi lehetőségek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyit költöttek idén az angol csapatok, akár mondjuk az alsóházból, és mennyit költött mondjuk hát a Róma, ugye?
Pont jó. Erre néztem, hogy az angol klubok összesen több mint 2 milliárd font, döbbenet. Az meg 700 millió.
Tehát, összehasonlíthatatlan.
Több mint dupla, más, vagy hát 2,5-szeres, igen.
Nyilván a 700 millió is rengeteg, európai mércével mérve is, de azért más kávéház. Úgyhogy ez az, ami nagy dimenzióbeli különbséget jelent, hogy míg az olasz csapatok okosan kell, hogy igazoljanak, és ezt jól is megoldják, ahogy beszéltünk róla, az angoloknak például ilyen korlátjuk nincsen, és azért a spanyoloknak se, hiszen bár ugye tudjuk, vagy azt tudtuk, hogy a Barcelonának nincs pénze, hát azért nézzük meg azt a keretet, hogy hogyan alakult át a nyáron.
És kezdődik a bajnokok ligája. Hány csapat élheti túl Olaszországból itt a csoportkört? Én azt tippelem egyébként, hogy hát hogy gyorsan végignézek a párosításokon, de három azért túlélheti. Tehát a Milán ellenfele a Salzburg, a Dinamo Zagreb és a Chelsea, aztán a Juventusi, a Paris Saint-Germain, a Benfica és a Maccabi Haifa, a Napoli, a Liverpool, az Ajax és a Rangers, és egyedül az Intert nem mondtam, amely talán, mint beszéltük is, a legjobb keretű olasz csapat, de hát a Barcelonával és a Bayern Münchennel vagy egy négyesben.
Egyetértek veled, megint csak az első hármas az, amelyiknek valódi esélye van. Az Internek is persze, ez rosszul fogalmaztam, van valódi esélye, de azért ott óriási bravúr kellene.
Hát drukkolunk az olaszoknak is, meg a jó focinak. Köszönöm szépen, itt voltál velünk, Gábor. Az Azzurri szerkesztője Molnár Gábor volt a Sportérték mai vendége, mi pedig folytatjuk a műsort méghozzá szabadidősporttal.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
A következő percekben szabadidősportról fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban Benyhe Róbert, a Magyar Szabadidősport Szövetség projektvezetője. Szia, üdvözöllek!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Hát, hogy a te szavaiddal éljek, elkezdődött az őszi nagy menetelése a Magyar Szabadidős Sportszövetségnek. Ugye több nagy tömegsportrendezvény, szabadidős sportrendezvény kerül itt a terítékre az őszi hónapokban, egészen pontosan szeptemberben, igaz? És három nagy eseményről van szó.
Így van, sőt, valójában október végéig nyúlik ez az őszi menetelés, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. Most vasárnap indult a Családi Mozgás Fesztiválról a budapesti Puskás Aréna nyugati parkjában. Ez volt úgymond az őszi kampány nyitó eseményünk, ami egy ilyen háromgenerációs családi mozgásfesztivál volt.
Milyen féle sportokat lehetett kipróbálni, vagy kiket vártatok erre?
Hát ennek, ahogy említettem, az a különlegessége ennek az eseménynek, hogy három generáció egyszerre tudja jól érezni magát, tehát a nagyszülők, szülők és a gyerekek korosztálya is, és ezért egy ilyen nagyon inkluzív jellegű esemény, ahol mindenki megtalálja a számításait, és valahol az is a célja, hogy egyszerűen kedvet hozzunk az embereknek a mozgáshoz, és ide tényleg bárki eljöhetett, aki úgy érezte, hogy még nem biztos, hogy neki igazából a mozgás nem feltétlenül a mindennapjának a része, de az ilyen eseményeken, mint például ez, mi megteremtjük a lehetőséget, és egy ilyen kett csinál olyan ízelítő esemény
volt. Sportág választóként is ezt
igen,
fel lehet fogni?
Igen, valami olyasmi, de ennél egy még színesebb rendezvény, mert különböző kiállítók is voltak jelen, illetve az egész esemény eléggé exkluzív, mert egyébben egyszer tartunk ilyen nagyszobású, ilyen színes program kínálatú eseményt, úgyhogy ez nekünk mindig egy ilyen az év egyik nagy, ilyen kiemelt programpontja.
És hogyha jól tudom, akkor ez egy kampányba illeszkedik, ez az úgynevezett Be Aktív, Légy Aktív kampány. Ez csak most indult el, vagy ez már hosszabb múltra tekint vissza?
Igen, igazából ez egy európai szintű mozgáskampány, ez a hashtag Be Active motto, ami tulajdonképpen ugyanazt üzeni, hogy legyünk aktívak, legyünk sportosak, éljünk egészségesen, és az Európai Unió kezdeményezése, a Magyar Szabadidős Sportszövetség pedig 2015 óta csatlakozott az Uniónak ez a felhívásához az Európai Sport Héten keresztül, ami egy kiemelt program, ez szeptember utolsó hetében van, ez szeptember 23 és 30-a között, és igazából most már erre készülünk, tehát a Mozgásfesztivál volt ennek a úgymond bemelegítő eseménye, és szeptember utolsó hetében az Európai Sport Héten igazából az egész ország sportfelszerelésbe öltözik, legalábbis szándékaink szerint, és az lesz a cél, hogy minél több ingyenes, lehetőleg non-profit sporteseményen bárki kipróbálhassa magát, és lesz egy csomó nyílt fitness terem, különböző foglalkozások, amire ingyenesen vagy kedvezményesen el lehet menni, de szabadtéri programok is lesznek, munkahelyi sportesemények, iskolai sportesemények, szépkorúaknak is lesz egy csomó releváns program, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon színes kínálat szeptember utolsó hetében, ami igazából a Be Active kampánynak a kiemelt időszak, az a szeptember 23-tól 30-ig tartó intervallum, de tulajdonképpen mi szövetségként egész évben közvetítjük ezt az üzenetet, és ha figyelitek a programainkat, akkor szinte minden ilyen eseményen ott van ez az üzenet, és hozzá kötve a gyakorlatban is megmutatjuk, hogy mit jelent az, hogy Be Active, meg mi az a Be Active életérzés, tehát mi igazából ezért dolgozunk a mindennapokban.
Tehát akkor gyakorlatilag minden hónapban évszaktól függetlenül vannak nagy eseményeitek?
Igen, tehát gyakorlatilag mi 12 hónapon át toljuk ezt a kampányt, csak ez az őszi a kiemelt időszak, és a Szabadidős Sportszövetség alapvetően egy ernyőszervezet, tehát hogy mi Budapesten dolgozunk egy irodában, viszont van egy nagy tagszervezeti hálózatunk, 30 tagszervezettel, és hozzájuk még egy temérdek kisebb helyi klub csatlakozik. Tehát tulajdonképpen mi csak koordináljuk ezeket a folyamatokat. Van néhány nagy minta eseményünk, mint például a mostani Családi Mozgás Fesztivál, de alapvetően mi a programszervezésben a koordinációt látjuk el, és most a Sport Héten is az a feladatunk, hogy felkutassuk és bevonjuk azokat a releváns szabadidős sportprogramokat, amik igazából a Be Active kampányba passzolnak, és nagyon sok ilyen van szerencsére. Ez egy teljesen nyílt program, tehát bármilyen eseményszervező regisztrálhat eseményt.
Majd még a végén a beszélgetésnek elmondjuk, hogy akkor milyen pontos programok várhatók itt az ősszel, de még előtte arról, hogy ugye itt ebben a műsorban is egyébként többször beszélünk az élsportról, és egyértelmű, hogy az elmúlt években, mondjuk elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok támogatást kapott a versenysport. Szerinted ez a sok támogatás, amit a versenysport kapott, vagy hogy ne legyek, tényleg nem akarok demagóg lenni, de mondjuk stadionok épültek, szóval hogy amit a versenysport kivételezett helyzete, az leszivárog a tömegsport szintjére is? Például egy ilyen nagy eseményen látható, hogy évről évre többen vannak?
Hát én azt gondolom, hogy van még mit tenni a területen, és őszintén szólva azért, hogyha megnézzük a hazai sportfinanszírozási rendszer helyzetét, akkor azt látjuk, hogy azért abszolút megvan még Magyarországon ez az eredménycentrikus verseny, sportcentrikus szemüveg, amivel önmagában nincsen semmi baj, de hogyha az arányokat nézzük, az azért nincs rendben, és mi azon dolgozunk, hogy minél inkább partiba kerüljön az a kettő, sőt, igazából azt gondolom, hogy a tömegsport sokkal több forrást érdemelne, mert szoktuk mondani, hogy Magyarország sportnemzet, de hogy mi ténylegesen sportoló nemzetet szeretnénk elérni, ahhoz viszont az kell, hogy az embereknek a napi része legyen a mozgás, és hogy többet érjen az, hogy a társadalom összmértékben aktívabb, mint az, hogy folyamatosan számolgassuk, hogy most az olimpián éppen hány aranyérmet értünk. Tehát ezek is tök jók, és kellenek a példaképek, tehát semmiképp sem akarom nagyon így szembeállítani a kettőt, csak mi azon a szemléleten dolgozunk, szemlélet formálunk, hogy a szabadidősport az egy nagyon még mindig gyerekcipőben járó terület, és fontos lenne, hogy ez minél jobban beszivárogjon a kultúrába, és akár ahogy a skandináv országokban látjuk, ez egy sokkal hangsúlyosabb terület legyen.
De miből lehet leszűrni azt, hogy most már tényleg sportoló nemzet vagyunk, hányan járnak bringával munkahelyre, milyen a futópályák kihasználtsága, mennyien járnak fitnessterembe, hány jegyet adnak el a squash pályákra, szóval vannak ilyen objektív
számok. Igen, az a probléma, hogy nem igazán van olyan reprezentatív kutatás, amit most itt be tudnék olvasni nektek és a hallgatóknak, amivel alá tudnám támasztani azt, hogy óriási előretörés van a területen, de azért szerintem mindenki látja, hogyha mondjuk akár Budapesten kimegyünk a Margit-szigetre, vagy bemegyünk egy fitnessterembe, azért egyáltalán nem reménytelen a helyzet, tehát hogy nagyon sokan mozognak, és én azért a fiatalabb generációra látok rá még jobban, és valamilyen szinten van egy ilyen trend jellege a sportnak, és egyre inkább az a menő hozzáállás, hogy igen, én szeretnék jól kinézni, én szeretnék egészséges lenni, és én ezt látom a kortársaim meg a fiatalabb generációban, és azért ez egyre inkább így leszivárog a társadalomban. Van egyébként egy ilyen hiúsági faktor is benne, szerintem ebben a közösségi média orientált világban, de én azt mondom, hogy ez még a kisebbik rossz, és azon dolgozunk, hogy ez ne csak egy ilyen hiúsági kérdést legyen, hanem sok esetben közösségi élmény is társuljon hozzá, és a legtöbb eseményünk is egyébként olyan, azt tudom mondani, hogy ezek ilyen mosolygó rendezvények, mert ha eljön oda egy ember, akkor elég valószínű, hogy találkozik egy csomó olyan beállítottságú figurával, aki hasonlóan nyitott, és nagyon sok ilyen sportközösség jött létre igazából a szövetségünk munkája által, és erre tök büszkék vagyunk, hogy szerte az országban nagyon sok ilyen formáció, sportközösség csapat alakult valamilyen szinten közvetve a mi tevékenységünk révén.
Én abszolút aláírom, amit mondtál, például a Margit-szigeti tumultussal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a járvány időszakban is amúgy sokan elkezdtek sportolni.
Igen, szóval én abszolút nem akarok így drasztikusan fogalmazni, mert nagyon sok jó példa van, és tök jó látni, hogy egyre többen mozgunk, és egyre szélesebb
spektrumon. Leginkább futunk egyébként?
Talán a futás, ami a legnépszerűbb sport, de erre se tudok most olyan reprezentatív kutatást mondani, hogy ez egy tényekkel hivatalosan alátámasztott információ lenne. Futás, bicikli, gyaloglás, és egyébként a gyaloglással kapcsolatban is lesz egy programunk, nem tudom, hogy lesz-e még idő, hogy arról is beszéljek. Ez a világgyalogló hónap, ami októberben lesz, és a gyaloglás biztos sok hallgatói felkapja a fejét, most világgyalogló hónap, mi szükség erre?
Hát most nyertünk egy EB bronzot is gyaloglásba, ha más nem, ott megismertük, hogy ez egy sport.
Igen, tehát egyrészt már versenysport oldala is van, és hogy nem véletlenül, és hogy ez nem egy lesajnálandó mozgásforma, és mindenkinek ott lapul a telefon a zsebében, és meg lehet nézni, hogy egy nap mennyi helyváltozatú mozgást végzünk, és szerintem egyébként tisztelet a kivételnek, de a legtöbben szerintem meglepődnének, hogyha esetleg nem mérik, és megnézik, hogy ők egy átlagos munkanapon mondjuk mennyit mozognak, és rengetegen vannak, akik igazából helyhez kötötten teljesen már beleszületek ebbe az ülő életmódba, vagy a munka, vagy a különböző oktatási intézmények révén, és ezért nagyon fontos az, hogy mozogjunk, és a séta, meg a gyaloglás az egy teljesen jó pulzus növelő, tényleg zsírégető testmozgás lehet, és ebben az egy hónapban mi ezt ösztönözzük, és erre van egy kampányunk, és különböző közösségeket, tanintézményeket, szépkorú klubokat, iskolákat, óvodákat szólítunk meg, és egy ilyen játékos versenyre invitáljuk őket.
Uh-huh. Ismételjük előtt a beszélgetés végén, hogy ősszel milyen eseményei vannak, lesznek a Magyar Szabadidősport Szövetségnek, és még külön arra lennék kíváncsi, hogy mondhatod, hogy azért vannak itt kísérő programok is, ez fontos egyébként. Tehát, hogy van van egy olyan réteg, aki csak a sportért, a mozgásért nem mennek ki, de látja, hogy ott vannak kiállítók, és akkor már kimegy, és akkor mondjuk tréningruhába megy ki.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy fontos a kreatív tálalás, tehát hogy most már nem elég azt súlykolni, hogy mozogjál, mert akkor egészséges lesz, hanem érdemes mellé tenni még valami pozitív üzenetet, akár a közösségi szellemet, akár hogy ott te még kapsz plusz információt, mert felmérheted a testi adottságaidat, az erődet, hogy állsz, milyen a fittségi állapotod, tehát hogy nagyon sok helyre szervezünk ilyen típusú, akár edukatív jellegű információátadást, és hát a gyerekeket pedig különböző, akár vicces, jópofa kreatív formában szólítjuk meg. Például van egy lajhár, egy plusz lajhárunk, ő Lusti, és ő most a őszi kampányunk főszereplője, aki a Beactive kampányban Lustit próbáljuk kimozgatni, és igazából Lusti valahol egy kicsit mindannyian vagyunk, és valahogy az ő kis szimbólumával próbáljuk elérni azt az embereknél, és hogy igen, ha Lusti képes megmozdulni, és Lustit elvisszük körbe az országba, akkor akár lehet csatlakozni
hozzá.
Ez
nagyon igaz, magamon nagyon érzem, hogy csomószor van az, hogy elindulni, futni sokkal nehezebb, mint aztán azt a 10 kilométert lefutnom.
Ez pontosan így van, úgyhogy ezen dolgozunk. Szeptember 4-ével a Családi Mozgás Fesztivállal elindult ez az őszi kampány, vagy felhívó, roadshow akár, és ez szeptember 23-30 között az Európai Sporthéttel folytatódik, majd emeljük a tétet, és októberben, igazából egész októberben 30 napig tart az a világgyalogló hónap, ami egy még átfogóbb programsorozat, úgyhogy most ezzel készülünk a következő két hónapra.
Remélem, hogy minél többen kimennek, és úgymond megmozdul az ország, mondhatjuk ezt így. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Benyhe Róbert, a Magyar Szabadidősport Szövetség projektvezetője volt a vendégünk a Sportértékben. Sok sikert, minden jót, szia!
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, jövő hétfőn is számítunk a figyelmükre, akkor már Mezei Dániel lesz a műsorvezető. További szép napot, viszont hallásra!